A mai napra kiírt ige szakasz Pál apostol második levele a korintusi gyülekezethez, a 12. résztől az elsőtől a 10. versig, ami így hangzik: dicsekednem kell, habár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban. 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék. De mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Beszélek először egy kicsit a levél születésének a hátteréről, meg egyáltalán arról a konfliktusról, ami a korintusi gyülekezet és Pál apostol között kialakult, mert úgy gondolom, hogy ez fontos ennek az ige szakasznak a megértéséhez. Szerintem nem könnyű ige szakasz. Először is itt van ez a különleges látomás, ez az extatikus mennyei utazás, amivel szerintem nehéz mit kezdenünk. Másfelől pedig az ige szakasz második fele, ami nagyon ismert, ezzel a amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős igével. De hogy pontosan mit jelent, az szerintem nem olyan világos. Bár nagyon sokszor idézzük. Korintus városát valamikor a Krisztus előtti második században foglalta el a római birodalom, a második század közepén, és akkor földig rombolták, és a lakosság jelentős részét is vagy kiirtották, vagy eladták rabszolgának, és azután mintegy 100 éven keresztül az a város lényegében nem létezett, míg nem aztán a Krisztus előtti 40-es években Cézár újjáalapította. Római kolóniaként, tehát felszabadított rabszolgák, illetve kiszolgált veterán katonák telepedtek le oda, római jelleget öltött a város. Ugyanakkor azért a lakosság többsége mégiscsak görög volt, egyáltalán görög hellenisztikus kultúra volt honos ebben a városban. És hát a földrajzi adottságából adódóan egy fontos kereskedőváros, ami azért is kell ezt megemlíteni itt, mert nagyon éles szociális és gazdasági feszültségek voltak ebben a városban, nagy különbségek, társadalmi különbségek. Egyfelől kialakult egy új arisztokrácia, egy új gazdag réteg, talán mondhatjuk így is, amely nagyon fényűző módon élt, roppantul hivalkodó módon élt. És persze voltak nagyon is szegény rétegek, a keresztények jobbára az utóbbiból kerültek ki. Ezt tudhatjuk az 1 Korintus 1-ből is, amikor Pál emlékezteti a gyülekezet tagjait arra, hogy hát nem sokan vannak közöttetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. De azért azt is lehet tudni, hogy azért a keresztény gyülekezetben is voltak tehetősek. Például tudjuk Erasztos és Gájusz neveit, ismerjük Pál apostol egy másik leveléből, és ők voltak azok, akiknél a korintusi gyülekezet vendégeskedett, róluk el biztosan tudható, hogy tehetősebbek voltak. Most Pál 50 körül érkezett a városba, Ami az olyan szempontból érdekes, hogy ez a város fénykora volt lényegében. Jelentős építkezések zajlottak le az elmúlt, a megelőző évtizedekben, és Görögország szerte, sőt, birodalom szerte impozáns, kiváltképpen híres épületek sorjáztak a városban, a birodalom egyik legnagyobb agórája, számos templom. Az első században 3 színház is épült, már Pál apostol idejében is megvolt az első és a legnagyobb, ami 18 000 főnek a befogadására volt alkalmas, úgyhogy nyilván nem véletlen, hogy egy ilyen közegben, egy ilyen gyülekezethez Pál apostol például olyan metaforikus nyelvet használ az 1 Korintusi levélben is, hogy például ismerjük ezt a szakaszt. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Nyilván ezt egy olyan gyülekezetnek lehetett írni, aki pontosan tisztában van azzal, hogy hogy néz ki egy stadion is. A régészeti leletek is arról tanúskodnak, hogy ez egy nagyon impozáns város volt. Nem csak a középületek, a lakóépületek is mozaikokkal, freskókkal díszes. Nyilván persze csak az előkerülbek lakóházai. Egy viszonylag friss új városról van szó, ezért még meglehetősen nyitott a társadalom is, van mobilitás is a társadalomban. Egy új arisztokrácia emelkedett ki az elmúlt évtizedekben. És különösen is jellemző egy állandó versengés, egy kivagyiság, egy magamutogatás. Nagyon fontos volt ebben a társadalomban a sikereknek, a gazdagságnak a látványos demonstrálása. Egy kifejezetten szociológiai megközelítést alkalmazó monográfiát olvastam erről, és valóban az első század korintusi társadalmában nagyon fontos volt az, hogy az emberek a személyes kiválóságukat, a sikereiket, a gazdagságukat lehetőleg minél látványosabb módon demonstrálják, és egy meglepően individualizált társadalom volt ez az első században. Most alapvetően ezzel van összefüggésben az is, hogy miféle konfliktus alakult ki Pál apostol és a korintusi gyülekezet között. Ugye a 2 Korintusból azt tudjuk, hogy volt valaki, vagy valakik, akik Pál apostol személyét megtámadták távollétében, hiszen ő miután elhagyta másfél éves szolgálata után Korintus városát, utána Efeszoszban töltött éveket, majd amikor a 2 Korintus írja, akkor már Macedóniában tartózkodott. Egyébként 55-56 körül keletkezhetett a levél. Szóval Pál távol létében valaki megtámadta Pál személyét, a szolgálatát, ami nyilván önmagában is megszomorította Pált, de azt bántotta igazán, hogy a korintusi gyülekezet nem állt ki egyöntetően mellette, nem szállt síkra érte, mert hogy azok az ellenlábasok, állapostolok, ahogyan Pál nevezi őket, akik megjelentek Korintus városában, illetve a korintusi gyülekezetben, valami miatt vonzóak voltak a gyülekezet számára, és kifejezetten nyitott szívvel fogadták őket, míg Páltól úgy tűnik, hogy elfordultak. Valami miatt elégedetlenség támadt Pállal szemben, és erről pár hírt kapott, amikor pedig ezt megtudta, akkor egy meglehetősen dörgedelmes levelet fogalmazott meg a gyülekezet számára. Ez a levél nem maradt fönn, úgy szoktak rá hivatkozni, mint Pál könyhullatással írott levele, illetve vannak olyan spekulációk, miszerint beépítette a most általunk is olvasható 2 Korintusba, a 10-től a 13. fejezet lenne ezek szerint ez a könyhullatással írott levél, de ez most itt mindegy. A lényeg az, hogy ezt fogalmazott egy dörgedelmes hangú levelet a gyülekezetnek, és amikor azt készhez kapták, akkor valahogyan ez hatott. Tehát észbe kaptak, fölébredt a lelkiismeretük. Tudjuk, hogy megbüntették a sértőt, a bűnöst, a vétkest, és ilyen módon valahogy bizonyították, hogy hűségesek Pál iránt. Amikor pedig erről Pál megint csak hírt kapott, nyilván felszabadult örömmel fogadta azt, és ekkor született a 2 Korintusi levél, amely részben arról is írtat, hogy mennyire megnyugodott most a tekintetben, hogy a gyülekezet továbbra is jó úton jár. De ebbe az örömbe azért mégiscsak egy némi méltatlankodás, vagy aggodalmas csodálkozás is vegyül, mert hogy Pál igazából értetlenkedik, vagy csodálkozik azon, hogy hogyan is volt ez lehetséges, hogy ilyen kevés hely van a korintusi gyülekezet szívében a számára. Hiszen másfél évig ott szolgált, láthatták, tapasztalhatták az ő szolgálatát, és mégis amint elment, és megjelentek bizonyos új tanításokkal, vagy új stílussal, újabb tanítók, azonnyomban elfordultak Páltól. Tehát egyfelől Pálban is van egy ilyen méltatlankodás, másfelől pedig az is kiderül azért a 2. Korintus 7. fejezetéből például, hogy a gyülekezet maga is úgy érzi, hogy Pál megbántotta, megkárosította, megcsalta. Ezek a szavak szerepelnek itt. És hát Pál azért is írja ezt a 2. Korintusi levelet, hogy valamiképpen elmagyarázzam, megpróbáljam megértetni a gyülekezettel, hogy ő hogyan is képzeli el a saját szolgálatát és egyáltalán a keresztény életet, és ilyen módon valahogy megpróbálja helyrehozni azt, ami félrecsúszott, ami a konfliktust kibontakoztatta. Különféle hipotézisek vannak arról, hogy kik lehettek Pálnak ezek az ellenlábasai, akik a távollétében elfordították a korintusi gyülekezet szívét Páltól. Egyesek szerint Palesztinából érkező zsidó keresztények voltak, tehát maga a jeruzsálemi apostoli gyülekezet küldte volna ki őket, mint egy Pál ellenőrzésére. Aztán vannak olyan koncepciók, vagy olyan koncepció, miszerint ilyen gnosztikus zsidó keresztény tanítók jelentek meg a korintusi gyülekezetben. Ezt manapság már el szokták vetni tekintettel arra, hogy a gnosztikus áramlatok csak a Krisztus utáni második század közepétől kezdve jelentenek igazán komolyabb veszélyt a keresztény gyülekezetekre. Valószínűleg a harmadik opció a leginkább lehetséges, miszerint ilyen hellenizáló vagy hellenisztikus befolyás alatt álló zsidó misszionáriusok jelenhettek meg. Ők azok a bizonyos állapostolok, akik csodákkal, jelekkel és hát ajánló levelekkel büszkélkedtek és kérkedtek, és pénzt fogadtak el a szolgálatokért. Ez is egy fontos szempont, mert érdekes módon jól kirajzolódik a 2. Korintus mögött, hogy ilyesféle témák körül forog itt a konfliktus. Tehát az egyik fő problémája a korintusi gyülekezetnek Pállal az, amit valahogy a dicsekvés fogalmán keresztül lehet megragadni, mert hogy sokszor ugye így fogalmazódik meg, hogy Pál nem dicsekszik, hogy ez a baj Pállal, hogy nem dicsekszik. Amit hát leginkább úgy érthetnénk meg, hogy nyilván hiányzik az a magabiztos, lehengerlő, megnyerő fellépés, amit a gyülekezet úgy tűnik annyira csodált, és amire kifejezetten igénye volt. A személyes kiválóságnak ez a versengő demonstrálás, amit már említettem, és ez úgy tűnik, hogy nagyon is fontos volt a korintusi gyülekezet számára is, és furcsálották, és aggályosnak tartották azt, hogy Pál nem száll be ebbe, hogy ő nem dicsekszik. Nem dicsekszik, mert nyilván nincs is mivel dicsekednie, így gondolkodtak. Nincs mit fölmutatnia. Nem tud érvényesülni igazán. Nincsenek ajánló levelei. Ez is egy érdekes ügy, hogy tudjuk, az állapostolok ajánló levelekkel kérkedtek, Pálnak pedig nem voltak ilyen referencia levelei, és érdekes, ez egy ilyen éles áthallás lehetőségét teremti meg, vagy nekem legalábbis azonnal erre asszociáltam, hogy valóban ma sem lehetséges ajánló levelek, vagy referencia levelek nélkül érvényesülni. Ez valóban így van, hogy nem lehet beadni sehová pályázatokat úgy, hogy nem mellékelne az ember különféle referencia leveleket. És van a német nyelven egy kifejezés, ami szerintem nagyon jól leírja, hogy hogyan is lehet ma szakmailag érvényesülni. Ez a Lückenloser Lebenslauf, egy olyan életrajz, amiben nincsenek lyukak. Ugye ezt jelenti ez a kifejezés. Nyilván ma is olyan életrajzot igyekszünk fölmutatni, így lehet valahogyan kedvező színben feltüntetnünk magunkat, amely töretlen, fölfelé ívelő szakmai fejlődés benyomását kelti, amelyben nincsenek törések, repedések, nincsenek lyukak. Ugye hivatalosan lyuknak számít, ha egy hónapig nem történik semmi az ember életében, mármint, hogy nem dolgozik, nincs éppen továbbképzésen, vagy egyéb tanulmányokat nem folytat, és nem is beteg. Tehát ez egy igazolatlan távollét a munkaerőpiacról, egy lyuk, ami nyilvánvalóan fölkelti a munkáltatónak az érdeklődését, és nyilván gyanút ébreszt benne, hogy itt valami probléma lehet. És hát elmondhatjuk, hogy pár bizony nem tud egy ilyen Lückenlosen Lebenslaufot felmutatni. Ez tehát egyfelől ugye kevés dolgot is tudunk az életéről, de valószínűleg, ha mindent tudnánk, minden apró részletet, akkor is azt látnánk, hogy tele van cikcakokkal és törésekkel, lyukakkal ez az életrajz. Hát gondoljunk csak bele abba, hogy ő 34-35 körül térhetett meg, és az első missziós útja az, amikor 48-49-ben indult, között eltelt 14 év. Tudjuk azt a Galata levélből, hogy ebből 3 az Damaszkuszban és Arábiában zajlott, de akkor is ott van még további 11 év. Igazából nyilván sehogyan sem lehetne ebből egy Lückenlosen Lebenslaufot kihozni. Míg itt vannak ezek az állapotlók, akik megjelentek Korintusban, akik nyilván tudnak egy ilyen Lückenlosen Lebenslaufot, meg tudnak referencialeveleket prezentálni. És hát a korintusi gyülekezetnek ez fontos. Úgy tűnik, hogy erre figyelnek, hogy ezen akad meg a szemük. És ez a vonzó számukra. Pál pedig ehhez képest bizonyos értelemben visszafogott. Valószínűleg úgy értelmezte ezt a korintusi gyülekezet, hogy Pál nem eléggé pneumatikus, tehát a lélek erői nem nyilvánulnak meg kellőképpen az ő szolgálatában. És ezért is van az, hogy ebben az általam is most idézett textusban Pál kénytelen ráfanyalodni arra, bármennyire is idegen tőle ez a stílus, hogy jó, akkor ő is elkezdjen dicsekedni, hogy ő is belemenjen ebbe a beszédmódba, hogy megpróbálja elmagyarázni akkor a korintusi gyülekezetnek, hogy neki is vannak érdemei, persze azok Krisztus érdemei. Hogy ő is sokat fáradozott, persze nem ő, hanem Krisztus. Hogy Isten általa is nagyon sok mindent véghez vitt. Hogy ő is kérkedhetne jelekkel és csodákkal. Mert hogy kinyilatkoztatások és látomások adottak neki. Hogy ő is kérkedhetne azzal, milyen intim közelségben él Jézus Krisztussal. De hát ez merőben idegen tőle, ezt el akarta kerülni, de mivel a korintusi gyülekezet mint egy rákényszerítette ezzel az egész konfliktus szituációval, ezért most ő is belebonyolódik ebbe a beszédmódba. És nyilván ezzel a fellépésével, ezzel a korintusiak szemében kedvezőtlennek tűnő fellépésével van összefüggésben az is, amilyen vádpontok még megfogalmazódtak ellene. Mert tudjuk, hogy például a testi erőtlensége és a szánalmasnak mondott beszéde úgy szintén ellenszenvet váltott ki a korintusi gyülekezetben. Nyilván azok az állapostolok, akik megjelentek, hát a klasszikus rétori hagyomány legjavát hozták, ahogyan mondjuk a korintusi agórán kiállt egy szónok. Nyilván ugyanazt a stílust képviselték, ugyanazzal az arrogáns, lehengerlő fellépéssel álltak ki a gyülekezet elé, és valószínűleg Pál pedig nem tudta ezt csinálni, és nem akarta ezt csinálni. Amikor azt mondja, hogy tanulatlan volt a beszéd, az nem is tanulatlan, azt mondja, hogy ügyetlen volt a beszéd, az nyilván nem arra vonatkozik, hogy Pál ne lett volna éppen olyan rendkívül fölkészült az élő szóban, mint amilyennek az írásaiban látjuk. Hanem valószínűleg erről a fellépésről van szó, hogy nem képviseli azt a stílust, mint amit a korabeli divat megkövetel. És érdekes ez a vádpont is, ami még így kirajzolódik a 2. korintusi levélből, van miatt az is nagyon bántotta a gyülekezetet, hogy Pál nem fogadott el anyagi támogatást tőlük. Ami különösen hangzik, de igazából ki lehet tapogatni, hogy miért is volt ez sértő. Tudnélik, olvastuk az apostolok cselekedeteiben is, láthattuk azt, hogy Pál apostol a két kezével dolgozott keményen Korintoszban is. Ő ugye szakmája szerint sátorkészítő, tehát bőrműves. És hogy ne terhelje meg a korintusi gyülekezetet, ő keményen dolgozott, ugyanakkor tudjuk azt, hogy alig-alig élt meg ebből, hogy kifejezetten szegény volt, hiszen rászorult arra, hogy más gyülekezetektől elfogadjon ajándékokat. más gyülekezetektől elfogadott, de a korintusiak felajánlásait visszautasította, ami nyilván önmagában is féltékenységre adhatott okot, hiszen ez egy furcsa helyzet lehetett a korintusiak szemében, miért nem fogad el tőlük. Valójában jól érthető ez, nyilván Pál nem akart adósukká lenni, nem akart a lekötelezettjeikké lenni, ezért inkább elhárította az ő felajánlásaikat, és a másik gyülekezetektől fogadott el. De nem csak ez lehetett a féltékenységnek, vagy a sértésnek az oka, hanem önmagában az is, hogy Pál kézműves foglalkozást űz, kézműves mesterséget, ami nem éppen egy előkelő dolog. Sőt, hát ugye mások megrendeléseiből élt, és nyilván ennek semmilyen presztízse nincs, ez igazából a gyengességnek a jele. Pláne akkor, hogyha ebből rosszul él, mint ahogyan tudjuk, hogy Pál rosszul élt ebből. Tehát igazából úgy láthatták a korintusiak, hogy egy rongyos munkás a vezetőjük, és ez egy lehetetlen helyzet volt a számukra. Egy vezető az nem lehet ilyen. És nyilván az állapostól pedig ehhez képest elfogadtak ugye pénzt a tanításukért, szolgálatukért, és nem ezt a távolságtartó, vagy hogy is mondjam, a leköteleződéstől óckodó stílust képviselték. Most érdekes, hogy ez nem egy specifikusan, tehát ezek a problémák nem specifikusan vallási problémák, ezt látjuk, nem teológiai problémák, hanem inkább kulturális társadalmi előítéletekre utaló gáncsoskodások, aggályok és ellenvetések. És hát Pálnak az egyik alapvető üzenete, mind az egy, mind a kettő korintusi levélben, hogy nem jól dicsekszenek a korintusiak, hogy elfeledték, hogy honnan jöttek. Hogy érvényesülni, meggazdagodni, presztízst szerezni akarnak mindenáron, dicsekedni akarnak, kérkedni. Most Pál megpróbál megfelelni erre, és amit említettem is, ő maga is neki feszül, hogy elkezdjen magyarázni a bizonyítványát, hogy ő is akkor bizonygassa az alkalmasságát, hogy elmagyarázza a gyülekezetnek, hogy az állapostoloknál semmivel sem kisebb, sőt, hát ahogyan a Galata levélben is olvashatjuk, ő nem emberektől, nem is emberek által kapta el hívását, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által. És itt az általam felolvasott szakaszban is, a 2 Korintus 12-ben, ugye azt bizonygatja, hogy ő látomások és kinyilatkoztatások útján ismerte meg Istennek a misztériumait. Tehát fölveszi ezt a dicsekvő beszédmondót, de ugyanakkor parodizálja is. Hiszen meglepő módon, vagy a korintusiak számára nyilván megdöbbentő módon, ő a megaláztatásaival, a szenvedéseivel, a gyengeségeivel büszkélkedik. Ami egyfelől tehát egy ironikus beszédmód, másfelől ugyanakkor egy mély alaptapasztalatot juttat kifejezésre tudnélik, hogy csak az erőtlenségeivel dicsekedhet, mivel így mutatkozik meg Krisztus mindent kipótoló ereje. De most mit kezdjünk ezzel a mennyei utazással, amiről olvastam, amit felolvastam? Kicsit utána néztem annak a misztikus, apokaliptikus zsidó irodalmi háttérnek, amelyben ez nagyon szépen beilleszkedik. Nekem ez fontos volt és sokat jelentett, hogy kicsit tudtam így kontextusba illeszteni ezt a mennyei utazást. Valóban van egy komoly, misztikus, zsidó, irodalmi hagyomány, amely nagyon, nagyon hasonló jeleneteket ír le, vagy hasonló módon szerveződnek ezek a mennyei, tehát hasonló mennyei utazásokról adnak számot. Általában ugye különböző égi szférák rétegződtek ezekben a szövegekben is egymásra. Tipikusan ugye három ég. A harmadik ég behelyezi ez a képzett világ a paradicsomot. Az alatta levő égi rétegek pedig általában különféle gonosz erőknek az otthona, és amikor a mennyei utazáson részt vesz a kiválasztott fedhetetlen életű zsidó hithős, akkor keresztül kell menni ezeken az ellenséges erőtől megszállt égi szférákon, míg eljut a harmadik égbe, a paradicsomba. És ami még izgalmas, hogy itt Isten dicsőségével találkozik. amely emberi alakban ábrázolódik ki. Ez is fontos. Tipikusan Ezékielre és Dániel proféta bizonyos szöveghelyére alapozva kialakult az a tradíció ebben a misztikus, apokaliptikus zsidó hagyományban, hogy Isten alakja emberi, hogy Isten dicsősége emberi alakban ábrázolódik ki, ő pedig az emberfia. Az isteni dicsőség az emberfia. Mert ugye Dániel prófétánál olvashatjuk ezt, hogy megjelenik Isten dicsősége, és emberfia, aki megjelenik, emberfiához hasonló. És tehát ezen a mennyei utazáson az illető hithős, a választott találkozik Isten dicsőségével, aki kiábrázolódik emberi alakban, és a Isten dicsőségének a jelenlétében átformálódik. Ahogyan például Mózesnél is láthattuk ezt, bár kifejezetten is utal Mózesnek erre az élményére, fölemelkedik ugye a Sínai hegyre, 40 napot eltölt Isten jelenlétében, aki közben átadja neki a kültáblákat, és tudjuk, hogy amikor lejön a hegyről, akkor sugárzik, fénylik az arca, hiszen Isten jelenlétében ugye megindult ez a metamorfózis, ez az átformálódás az életében. Most pár kifejezetten azt mondja, hogy a Krisztussal való találkozásunk az fölül haladja még Mózesnek Istennel való találkozását is. De most nem ez a meghaladási logika a lényeges, hanem a párhuzam, amit Pál kimutat, és amire alapozva érvel. Azt mondja ugyanis, és ez a lényeg, hogy nekünk nincs szükségünk ilyen mennyei utazásokra, ilyen extatikus állapotokra, mint amit Pál megtapasztalhatott. És arra sincs szükségünk, akár szimbolikusan, akár szó szerint, hogy mint Mózes fölemelkedjünk a Sínai hegyre. Mert mi Krisztusban, Krisztust ismerve, a Szentlélek által Krisztusban élve, folyamatosan Isten jelenlétében, Isten dicsőségében élünk, folyamatosan Isten dicsőségének a jelenlétében vagyunk, és Krisztus arcán, az ő személyében, az ő alakjában folyamatosan Isten dicsőségét szemléljük. És ezért sokkal áthatóbb és nagyobb a mi átformálódásunk, mint amilyen Mózesé volt, aki a Sínain Istennel találkozott, mondja Pál apostol. Egyébként nagyon izgalmas feltételezések vannak arról, hogy Pál apostolnak egy egészen rendszeres és komolyan kidolgozott, hát ilyen misztikus, lelki gyakorlatos élete volt, már a megtérése előtt is. Hiszen világos, hogy ő jól ismerte ezt a misztikus, apokaliptikus zsidó tradíciót, és valószínűleg gyakorolta is. És könnyen lehet, hogy az ő megtérésének, Krisztussal való találkozásának a központi mozzanata is az volt, hogy Isten dicsőségét, akivel esetleg korábbi extatikus élményei során már bizonyos módon találkozott, már bizonyos módon, amit már megtapasztalt, hogy Isten dicsőségét most oly módon ismerte föl egyszerre csak, mint aki Krisztusban ábrázolódik ki. Tehát könnyen lehet, hogy ez volt az ő megtérésének az alaptapasztalata. Na most... Ez az átformálódás, amit mi Krisztus jelenlétében, vagy Krisztus által Isten jelenlétében, Isten dicsőségét szemlélve megtapasztalatunk, és aminek végbe kell mennie bennünk. Ez minden esetre egy folyamat, méghozzá egy korántsem egy olyan töretlenül felfelévelő út. Mint ahogyan azt a korintusi gyülekezet elképzelhette magának. Valóban ebből nem fog kirajzolódni egy ilyen Lückenloser Lebenslauf. És Pál erre hívja fel a figyelmet a 2. Korintusban is, amit nagyon érdekes módon egy paradox üzenet sző át. Tudnélik az, hogy teljesen ellentétes tapasztalatok valami módon egymásba fonódnak, vagy átfedik egymást, vagy egymásban mutatkoznak meg. Hogy konkrétabb legyek, hogy az élet és a halál, az üdvösség és a szenvedés teljesen ellentétes tapasztalatai átfedésben vannak. Ez többször is előjön ebben a levélben, és végső soron ez az egyik központi üzenete a 2 Korintusnak. 2 Korintus 1-ben azt olvassuk, hogy amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Amit én hajlamos voltam mindig is úgy olvasni, hogy egy kicsit így időrendben szétszálasztam, hogy a szenvedésekre következik a vigasztalás, és a szenvedések már elmúltak. De itt igazából korán sem erről van szó, hiszen látjuk, hogy a szenvedés és a vigasztalás párhuzamos. Teljesen párhuzamos helyzetben vannak egymással itt ebben az igében. Tehát amilyen bőséggel részünk van a szenvedésben, olyan bőséggel lesz részünk a vigasztalásban is. És akkor nyilván fölmerülhet a kérdés, hogy megfordíthatjuk ezt olyan módon, és ez egy kérdés, amit föltettem magamnak, hogy ha nincs részünk Krisztus szenvedéseiben, nincs részünk a vigasztalásában sem. Hogy a 2 Korintus 4-ben ezt olvassuk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Itt is ugyanazt a szimmetrikus viszonyt látjuk élet és halál között. És akkor persze megint fölmerülhet a kérdés, hogy ha Jézus halálát nem hordozzuk a testünkben, bármit is jelentsen ez, akkor az élete sem válik láthatóvá bennünk. Vagy a 2 Korintus 12-ben, amit föl is olvastam, és ami mint egy összegzi az előbbieket is. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ha tehát nem jár át az erőtlenségemnek, az elesettségemnek a tapasztalata, akkor vagyok igazán erőtlen, kiszolgáltatott és elesett. Biztos, hogy az ellentétes tapasztalatok, az ellentétes pólusok itt folyamatosan egymásba futnak, összevillannak, átfedik egymást. És nyilván ez az alapvető belső feszültséggel van összefüggésben, ami magának az üdvösségünk folyamatának a sajátja. Tudnélik az, hogy az üdvösségünk egy folyamat, egy lezáratlan folyamat, hogy az óember és az új ember, a régi teremtés és az új teremtés, az e világ és az Isten országa még átfedésben vannak egymással. Krisztussal valóban a bűn és a halál fölötti győzelem a kezdetét vette, de még nem jutott a végpontjára, hiszen mi Krisztus második eljövetelét várjuk, és akkor jön el az eszkaton, akkor jön el a történelem vége, akkor ér véget a bűn és a halál hatalma. Azt mondhatnánk, hogy mint egy megnyílt egy rés az időben, Krisztus megfeszítése és föltámadása, illetve a második eljövetel között. És valahogy az a különleges, rendkívül intenzív feszültséggel teli helyzet alakult ki, hogy már elkezdődött az eljövendő korszak, de a jelen való korszak még nem ért véget. A két korszak egymásba nyúlik. Vagy ahogy a metaforikusan mondja Pál, de ezt mondjuk ő szó szerint is érti, hogy még Ádámban vagyunk, de már Krisztusban is vagyunk. Hogy valami elkezdődött, de még nem ért véget. És amikor Pál apostol a megváltásról, a szabadságról, a megigazulásról, a megszentelődésről, ezekről a kulcsfogalmakról beszél, akkor minden esetben megfigyelhetjük ezt a feszültséget, akár az igeidők szintjén is, ahogyan használja Pál. Tehát, hogy egyfelől megváltottak vagyunk. Másfelől ez a megváltás még nem fejeződött be, hiszen testünk megváltására várunk. Hogy egyfelől megszabadultunk, másfelől mégis úgy látjuk, hogy a szabadulásunk folyamata még nem zárult le. Hogy egyfelől Isten Krisztusban megszentelt minket, másfelől viszont a megszentelődésünket ki kell munkálni. Hogy elkezdtünk már Krisztus képére formálódni, de még nem ábrázoltuk ki őt egészen. Vagy ahogyan a Szentlélekkel kapcsolatban metaforikusan mondja Pál, hogy a Szentlélek az első zsenge, a szüret, az aratás kezdete, de Isten még nem takarította be az egész termést. Vagy az örökbefogadás metaforáját használja úgy Pál, hogy Isten már a gyermekeivé fogadott minket a lélek által, de mégis még hátra van az örökbefogadásunknak egy lépése, akkor teljesedik be ugyanis, amikor a testünket is megváltja Isten. És Pál sokszor úgy beszél erről, hogy egyszerre munkál bennünk a halál és az élet egymással átfedésben. Ugye a Róma 6-ban ezt olvassuk, hogy osztozunk vele a halálának hasonlóságában, ez perfektumban, az igeidőit perfektum, tehát ez már eldőlt, ez már megtörtént, már osztozunk vele a halálának hasonlóságában. és jövő időben mondja, hogy s majd még inkább egyé leszünk, vagy még inkább osztozni fogunk vele a feltámadásának a hasonlóságában. Tehát a szenvedésében és a halálban már egyek vagyunk vele, pontosabban a hasonlóságában már egyek vagyunk vele, a feltámadásában és a dicsőségében még nem. Galata 2-ben azt olvassuk, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ugye itt is Pál az új életet Krisztusban úgy éli meg, mint egyszer, mint a megfeszítettségének az állapotát. Vagy amit már előbb is említettem a 2 Korintus 4-ből, hogy Jézus halált mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen. Itt is ezek az ellentétes tapasztalatok, a halál és az élet átfedésbe kerülnek egymással. Vagy meghökkentőbben talán a Kolossi levélben olvassuk, hogy testem elszenvedi mindazt, ami Krisztus gyötrelmeiből még hátra van. Ez különösen is nehezen értelmezhető szakasz, hiszen hogy lehet, hogy Krisztus szenvedései még nem értek véget, hogy a gyötrelmeiből még valami hátra van. Nyilván ezt is úgy kell megértenünk ennek a belső feszültségnek, ennek a már igen, még nem állapotnak a fényében, hogy Krisztus halála által erejét veszti a bűn és a halál, de mivel a bűn és a halál még nem vesztette erejét, hiszen van ebben a világban bűn és halál, ilyen értelemben Krisztus halála még nincs beteljesedve, még a gyötrelmei nem zárultak le, és mivel a Krisztus követője osztozik Krisztus szenvedéseiben, ezért azt mondhatja, hogy valóban ő elszenvedi még, ami hátra van Krisztus gyötrelmeiből. Úgy tűnik tehát, hogy ezek elválaszthatatlan tapasztalatok. Hogy Krisztus föltámadásának erejét a szenvedéseiben való osztozásban lehetséges csak megtapasztalni. Hogy az üdvösség folyamatát úgy kell elképzelnünk, mint amiben az élet és a halál egymástól elválaszthatatlanul szervesen jelen vannak. Hogy egyszer leszünk egy évele a halálának a hasonlóságával és az élet az életének, a föltámadásának a hasonlóságában. Vagyis Isten nem olyan módon engedi nekünk megtapasztalni az ő erejét, hogy ebből a mi romlandó emberi létformánkból kiemelne, hogy elnyelni a romlandóságot, vagy a romlandóság fölé emelne. Hanem érdekes módon ezt az erőt magában a romlandóságban, az emberi gyengeségben tapasztalhatjuk meg. Ami azt is jelenti, hogy az emberi elesettség akkor nem az isteni erő hiányára utal, hanem úgy tűnik, hogy éppenséggel megteremti a lehetőségét Isten megtapasztalásának. De persze itt nagyon óvatosan kell erről beszélni, mert ebből levonhatnánk azt az elméleti következtetést, hogy akkor ilyen vagy olyan értelme van a szenvedésnek, és ez súlyos hiba volna. És azért örülök nagyon annak, hogy Pál erről egyes szám első személyben beszél. Hogy itt nem egy tanítást ad elő, hanem egy személyes vallomásban számol be arról, hogy Isten mit adott a tudtára. Ugye ő háromszor is kérte, ahogyan felolvastam, hogy múljék el tőle ez a pohár, mármint több is adatott a testébe, amitől szeretett volna megszabadulni. Háromszor kérte, hogy múljék el tőle ez a pohár, ahogyan Jézus segítsen már nékedben. És akkor ugye Isten azt mondta neki, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Ugye de ezt egyes szám első szemében mondja, és nem pedig egy tanítást oszt meg itt velünk. És szerintem erről csak így lehet, és csak így szabad beszélni. Mert én például nem mondhatom azt Gyuri barátomnak, aki izomsorvadásban szenved, hogy Isten ereje az ő izomsorvadásában teljesedik be, vagy ér célhoz. Ez szörnyű hiba volna. Én a másik szenvedését, az idegen szenvedést nem értelmezhetem, nem magyarázhatom meg, nem békíthetem össze semmilyen tantétellel. Nyilván gyakorlati szinten segíteni kell. Elméleti szinten pedig egyet lehet tenni a másik szenvedésével, a bibliai tanúság, vagy a bibliai hagyomány szerint emlékezetben tartani, és hangot adni neki. Ahogyan ugye a példabeszédekben is olvassuk, hogy nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért. De az biztos, hogy én nem értelmezhetem más valakinek a szenvedését. Én arra jutottam végső soron, hogy nagyon örülök ennek a vallomásnak, de örülök, hogy ez egy személyes vallomás, nem pedig egy tanítás. Hogy én szeretném ezt utána mondani Pállal, de nem szeretném ráolvasni senki másra. És szeretném, hogyha az én lyukacsos, töredezett életrajzom végső soron mégiscsak az átformálódás útjának bizonyulna, visszatekintve majd. De ugyanakkor nem akarom számon kérni más életrajzán ezeket a lyukakat és töréseket.